V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm a közép-európai és ezen belül is a visegrádi együttműködés iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ma 4 riportot és interjút kínálunk. A 3 muskétásról, aki örömmel várja az új magyar miniszterelnököt, vagyis a visegrádi négyek kormányfőiről, akik örömmel várják Magyar Pétert és a visegrádi együttműködés megújítását. A szép Cserehátról, vagyis a magyar-szlovák határokon átívelő egyik együttműködésről, aztán régészeti restaurálásról Kassán, és végül 1956 tanúságtételéről, Wittner Mária életének tükrében. Tartsanak velünk ma is! Robert Fico szlovák kormányfő nagyon mosolygos képet tett közé a hét elején a közösségi oldalán. A fotón ő, Andrej Babis cseh kormányfő és Donald Tusk lengyel miniszterelnök hajol össze, láthatóan vidáman, optimistán. A szlovák politikus szöveget is írt a fotó mellé. 3 muskétás várja a negyediket és a V4 újjáéledését. Olvasható a bejegyzésben, amelyet Fico az Európai Politikai Közösségi Jeremáni csúcs találkozója után tett közzé. A visegrádi együttműködés nagy valószínűséggel valóban megújításra szorul. Csak hogy egyelőre kérdéses, hogy sikerül-e áthidalni, megoldani a jelenlegi magyar-szlovák ellentéteket. Magyar Péter kormányfő ugyanis a napokban határozottan közölte, hogy az új kormány számára is prioritás a határokon kívül élő magyarság sorsa. Szlovákiában pedig az, hogy szűnjék meg az új büntető törvénykönyv azon kitétele, amely börtönbüntetéssel sújtaná a Benes dekrétumokat, megkérdőjelezőket, de már a bírálókat is. Ráadásul Robert Kalinyák, védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes is tett a napokban néhány olyan kijelentést, amely kifejezetten történelemhamisításnak minősül. Például a föld kisajátításokról, vagy az egykori kitelepítésre szerinte önként jelentkező magyarokról. Andrej Danko, a kormányzó nemzeti párt vezetője pedig azt találta mondani, hogy a felvidék elnevezés használata helytelen. Sérti a szlovák szuverenitást, be is kellene tiltani. Haják Szabó Mária jelenti Pozsonyból.
A 3 testőr a negyedikre vár. Ez a felirat volt olvasható Robert Fico szlovák kormányfő posztjában közölt fénykép alatt, ahol jómaga Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfő mosolyogva várja a Visegrád 4-ek újjászületését. Az Európai Politikai Közösség állam, illetve kormányfőjének jereváni találkozóján szorgalmazta a korábban oly sikeres regionális együttműködés megújítását, ahova várják a negyediket, vagyis Magyarország miniszterelnökét. Szlovákia július 1-től veszi át az országcsoport soros elnökségét 1 évre. Akármennyire is várják oda Magyar Pétert, a szlovák-magyar államközi viszonyban repedések vannak, és ezek akár a cseh-magyar viszonyra is kiterjedhetnek, véli Robert Kalinyák, pozsonyi védelmi miniszter, aki szerint a V4-ek újjászületését igencsak megnehezítheti a Benes dekrétumok, illetve a Lex Benes, a Szájzár törvény ügye.
A práve táto otázka Benesovi dekrétum môže zablokovať spoluprácu.
Nem tudom, szándékosan osztották-e ki így a feladatokat, de tény, az elmúlt napokban az igencsak kényelmetlen Benes dekrétumos ügyeket szinte kizárólag Robert Kalinyák miniszterelnök helyettes védelmi miniszter kommunikálta, még a parlamenti azonnali kérdések órájában is ő válaszolt a kormányfő Robert Fico helyett. Míg a magyar jogászok és politikusok óriási földrablásról beszélnek az utókonfiskáció kapcsán, Kalinyák miniszter szerint szó sincs erről, ellenkezőleg az állam védi a magáét, nem történik földelkobzás, valakik az állami vagyont akarják áttiratni.
Téma nem musí byť na stole medzi bilaterálnymi rozhovormi medzi Robertom Ficom a Petrom Magyarom.
Robert Kalinyák nem is érti, miért kellene ennek a kérdésnek szerepelnie Robert Fico és Magyar Péter tervezett pozsonyi megbeszélése. Az állam nem hajt végre újabb földelkobzásokat a háború utáni jogszabályok alapján, mondta. Valójában arról van szó, hogy valaki megpróbálta az állami vagyont újra a saját nevére íratni. Ezekről folynak a viták, tette hozzá a miniszter. Ezekben az ügyekben a végső szót a szlovák bíróságok mondják ki, amelyek szerinte igazságosan döntenek majd. A Budapesttel kapcsolatos viszony zavartalan volt az elmúlt években, a magyarországi politikai változások hatása lehet. lehetnek a helyzetre, az új politikai vezetés élén Magyar Péterrel új irányt szabhat, véli Robert Kalinyák. Hatalmas válság lehet a vége a Beneš dekrétumok felemlegetésének, és ez sokakat radikalizálhat Magyarországon is, mondta. Az új magyar kormányfőtől függ, miképp bánik a meglévő szlovák-magyar államközi viszonnyal, hangsúlyozta az egyébként jogász végzettségű védelmi miniszter, aki azzal meg már végképp nem tud mit kezdeni, idézem szó szerint.
Nem vidím ani dôvod, prečo sa budúci premiér inej krajiny rieši náš trestný zákon, ktorý sa jeho občanov netýka.
Nem látok ott arra, hogy a leendő magyar miniszterelnök foglalkozzon a szlovák büntető törvénykönyvvel, amely nem érinti az ő állampolgárait.
Takže ja si myslím, že to je predovšetkým otázka Slovenskej republiky.
Ez a szlovák állampolgárokat érinti, azokat, akik kétségbe vonják a második világháború utáni elrendezést, azon belül Csehszlovákia, illetve az utódállam Szlovákia jogalapját.
Tak pochybňuje základné usporiadanie Československa a dnes Slovenskej republiky.
A másik dolog, ami azért nagyon komolyan érintette a felvidéki magyarságot, amikor kijelentette, hogy a lakosságcsere csere volt, paritásos alapon önként jelentkeztek az emberek, miközben történelmi tény, hogy a magyarokat kijelölték a lakosságcserére. Tehát nem önként jelentkeztek, mint a magyarországi szlovákok.
Kalinyák szavai nagyon durva történelmi hamisítások.
Csáki Pál volt európai parlamenti képviselő.
Nem jó az senkinek, hogyha veszekedés van a két ország között, viszont az se jó, hogyha elhallgatják a témákat. Tehát ezt korrekt módon az asztalra kell tenni. Itt talán az Európai Unió segíthet, hiszen az, hogy a szólásszabadságot törvénnyel, büntető törvénykönyvvel próbálják korlátozni, az, hogy történelmi igazságról nem tudunk beszélni, tehát ha ilyen viszonyok felé megyünk Szlovákiában, akkor nem mondhatjuk azt, hogy csendben legyünk, vagy a vélt és hazug jószomszédi viszony miatt ne mondjuk ki az igazságot.
Az új magyar kormány kijelentésére elég agresszíven reagált Pozsony, tehát hogy tárgyalni akkor hajlandó Magyar Péter, vagy akkor szeretne, ha rendeződik a BTK módosítás, az úgynevezett Szájzár törvény. Ez egy olyan feltétel lehet, amit lehet, hogy át se lehet lépni. Lehet, hogy beáll egy haragszom rád, egy nem tárgyalok viszony, ami már volt egyébként Szlovákia és Magyarország között.
Nem gondolom, hogy most nagyon előre kellene futnunk a feltételezésekben. Az, amit Magyar Péter mondott, logikus, tehát én úgy gondolom, hogy nem általában a Benesi dekrétumokról kellene beszélni. Ez a cseh-szlovák jogfolytonosság pillére, és erre érzékenyek a csehek is, érzékenyek a szlovákok is. Ha Benes dekrétumokat kivonjuk a jogtörténetből, akkor a cseheknek marad a protektorátus és a németekkel való kollaborálás, a szlovákoknak pedig a Tiszó állam, mert a németekkel való szintén erős kollaborálás. És ettől félnek, mint a tűztől, ezért okosabb pontosan megnevezni azokat a törvényeket, amelyek ma problémát okoznak, a szlovák parlamentnek hatálytalanítani kellene a 104/1945-ös törvényerejű rendeletet, amivel egyébként egy konkrét benesi dekrétumot alkalmaztak Szlovákiában, de erre való hivatkozással veszik el, most is kobozzák el most is a földeket. Tehát ha ezt a szlovák parlament annulálná, abban a pillanatban Kalinyák úr is bárki mondhat, amit akar, már nem lenne jogalapja annak, ami történik, és ami egyszerűen elfogadhatatlan. A másik pedig a BTK módosítást és azt a paragrafust, ahol börtönnel fenyegetik azokat, akik a benesi dekrétumokat kritizálják, ezt egyértelműen meg kell szüntetni, és én biztos vagyok benne, hogy ezt az Európai Unió is kérni fogja.
Arcvesztés nélkül végre lehet ezt hajtani?
Szlovákia minden polgárának érdeke az, hogy ne tilthassa a büntető törvénykönyv azt, ha valaki a történelmi igazságról beszél. Én ezt nem is értem, hogy a szlovákok ezt csak úgy birkamódra lenyelik, ez a szlovák demokratának, a szlovák szabadságszerető állampolgárnak is érdeke kell, hogy legyen, nem beszélve a politikusokról és a politikai pártokról. A másik dolog pedig elfogadhatatlan a 21. század elején, hogy a második világháború után hozott egyébként megtorlást célzó törvényi rendeletekre hivatkozva most koboznak el vagyontárgyakat. Hát hol vagyunk? Ezt egy belgának vagy egy franciának elmondom, el sem hiszi, hogy ilyesmi lehet az Európai Unióba. Tehát ezt a két dolgot mindenképpen meg kellene pontosan nevezni, lehet, hogy nem kellene a Benes nevet alkalmazni, amiatt a pszichológiai gát miatt, amiről az előbb beszéltem, és természetesen ezt át kell gondolni, hogy akikkel ez már megtörtént, azokat kártalanítani kell.
Közben ismét visszatért a felvidék téma, már mint a kifejezést a leghatározottabb hangon visszautasítják a szlovák pártok. Andrej Danko, a kormányzó nemzeti párt elnöke úgy fogalmazott, nem tűri Szlovákia sértegetését. A felvidék kifejezés ellentétes az állam szuverenitásának elveivel, és a szlovák-magyar kapcsolatok romlásához vezethet, mondta. A közeljövőben határozatot szeretne elfogadtatni a parlamentben a felvidék szó használatára. Állata miatt.
A felvidéken egyébként meg annyi a magyar-szlovák közös terv, a határokon átívelő kezdeményezés. Jó részüket az Európai Unió is támogatja, amelynek remélhetőleg lesz néhány szava ehhez az úgynevezett felvidék vitához is. Itt van például a Szép Cserehát program. Ennek keretében több mint 4 millió eurós beruházások zajlanak a magyar-szlovák határ mindkét oldalán. Az elmúlt napokban európai szakértők járták be Kassáról indulva a határtérség fejlesztésének több települését azért, hogy lássák, miként járul hozzá a határon átnyúló együttműködés a helyi élet fejlődéséhez. A Via Carpatia területi társulás meghívására érkeztek, aminek nagy érdeme van az EU-s pénzek lehívásában. Bartók Csaba riportja.
Az üzenet egyértelmű. A határon átnyúló együttműködés kézzelfogható eredményeket hoz, erősíti a helyi közösségeket, támogatja a gazdaságot és hozzájárul egy élhetőbb térség kialakításához. Ezt emelte ki a Kassán indult rendezvényen Kassa megye elnöke Rastislav Trnka, aki egyben a Via Carpatia területi társulás alelnöke. Ha a Via Carpatia nem létezne, sokkal szegényebbek lennénk, nem élne például a Szép Cserehát projekt, vagy kevesebb lenne az oktatási, kulturális támogatás, mondta a megye elnök. A Via Carpatia területi együttműködési csoportosulást Kassa megye, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye hozta létre. Küldetése a két határmenti térség fejlesztése a különböző területeken megvalósuló projekteken keresztül, mint például az ökológia, oktatás, gazdaság, vagy éppen a foglalkoztatás növelése, és sok más téma, amely javítja az emberek életét a határ mindkét oldalán található régiókban.
Majdnem 13 év alatt ez az EGTC több mint 20 millió eurót hozott ebbe a két régióba, és több mint 1100 munkahelyet teremtett, ami lényeges mérföldkőnek is számíthat.
Máté Julianna, Via Carpatia EGTC igazgatója.
Maga a Szép Cserehát akcióterv, amely miatt ma ezek a különböző Európai Uniós szakemberek Kassára érkeztek, bemutatásra kerül különböző helyszíneken. Nagyon örülünk, hogy ez a pályázat elnyerte a tetszését különböző programszerveknek, amelyek eljöttek ma ide, és a fő célük az, hogy tanuljanak abból, amit sikeresen megvalósult, az megvalósulhasson máshol is.
A résztvevők a Szép Cserehát projekt bemutatása után Kassáról az észak-kelet-magyarországi kistelepülésre, a Cserehát mértani közepébe, Gagy vendégibe vették az irányt. A cseréháti térségben megvalósított projektek a többi között új helyi piac tereket hoztak létre a felvidéki Buzitán és Szepsiben, valamint Encsen, Hidasnémetiben és Gagy vendégiben. Az új piacok nem csak értékesítési lehetőséget biztosítanak a termelőknek, hanem közösségi találkozóhelyként is működnek. A vendégek egy ilyen kézművesek és őstermelők által megtelt piacra érkeztek. A Pacsai János által által megálmodott gagyvendégi egyházi központ, benne a fedett piactérrel, valamint egy közösségi házzal. Ez a Szent István ház, amely tovább erősíti a helyi gazdaságot és szellemi életet. Pacsai János garadnai parókus, Csereháti görögkatolikus kerületi esperes.
Ez a megvalósulás a legszebb eredménye. Meg ami mögöttünk van, ez a Szent István ház. Szent István az ő korába, Rómába, Konstantinápolyba, Jeruzsálembe sok helyen létrehozott házakat, hogy akik arra mennek, vagy oda zarándokolnak, otthonra találjanak. És én így jött az ötlet, hogy nekünk is kellett a határ szélén, ugye valamikor a békediktátumkor szétvágták ezt a magyar területet, a Cserehátot, és szükség, hogy összeférceljük. És ez csak közösségi alkalmakkal lehet, közösségi eseményeken, akár egy-egy jó piacon, akik jöttek, akár Spanyolország, Franciaország, vagy Belgiumból, vagy Brüsszelből, azok amiatt jöttek, mert érdekelt, hogy abban az időszakban ez az egy volt olyan projekt, ami megvalósult a vírus alatt, maradéktalanul, minden elemébe. És hát erre büszkék lehetnek azok a vállalkozók, meg mi magunk is, a Cserehát a legszegényebb helyen tudtunk helyt állni.
A határ két oldalán 15 együttműködő partner 4,4 millió euróból valósította meg a 2022-ben lezárult projektet, amely a fenntartási időszakába lépve is csak eredményekről tud beszámolni.
Ha már Kassán járunk, gyors jelentés az Alsókapunál található régészeti múzeum és a sétány alatti történelmi városfalak rekonstrukciójáról. Amint egy 1000 négyzetméteres területet 1996-ban tárták fel, két évvel később nyitották meg. A középkorban emelt történelmi városfal és a Csermely patakot a falakon túlra kivezető csatorna maradványai 2,5 méter mélyen fekszenek, és 20 évvel ezelőtt vasbetonnal fették le. Most a város bejelentette, hogy megtalálta a forrásokat a rekonstrukcióra, és októberre kész is a nagy munka. Galai Nagy Emese jelenti Kassáról.
Kassán Jaroszlav Polacek főpolgármester és a kivitelező részvételével tartottak ellenőrzést a főutcán zajló építkezésen. A résztvevők megállapították, hogy a föld alatti munkák befejeződtek, mintegy 5000 négyzetméteres területen újul meg a föld alatti komplexum fedése.
Konstrukciá kamenyová, kamenného iszriszkého murivasztinasztó szorocsia, potom úgy dozocsnész.
Ján Kövér műszaki ellenőr a helyszínen elmondta, hogy beázás volt tapasztalható a födémen és az oldalfalakon keresztül is. Az elsősorban Európai Uniós forrásokból finanszírozott 2,7 millió euró, átszámítva közel 1 milliárd forint értékben megvalósuló építkezési munkálatoknak köszönhetően. Felújítják még a járófelület burkolását, parkosítanak és faöntöző rendszert építenek ki, valamint biztonsági oszlopokat telepítenek a járdákra a gyalogosok védelme és a gépkocsi forgalom szabályozása érdekében. Jaroszlav Polacek, főpolgármester.
Máme za sebou modernizáciu spievajúcej fontány.
Már korszerűsítettük a zenélő szökőkutat, felújítottuk az Orbán tornyot, és nagyon örülök annak, hogy volt bátorságunk belekezdeni ennek az elhanyagolt helynek a megjavításába, modernizálásába. Fontos számunkra, hogy ez a hely még vonzóbb legyen.
A főpolgármester hozzátette, hogy tervezik a látványpatak visszavezetését is, illetve azon dolgoznak, hogy a jövőben visszahozzák a főutcára a városi kötött pályás közlekedés egy modern formáját, az úgynevezett könnyű villamos forgalmat, és nem csak turisztikai attrakció gyanánt. A Szent Erzsébet székesegyháztól egy kőhajításra lévő 1998-ban megnyílt múzeum a 12. században emelt történelmi városfal, déli kapulábazat és a Csermely patakot kivezető boltozatos csatorna maradványai alkotta komplexum 2,5 méter mélyen található a mostani földszint alatt. Az egyedi látványosság a történelmi városba látogató turisták gyakori célpontja volt. A föld alatti komplexum falainak és kövezetének 90%-a eredeti, benne az ásatások során feltárt kövek. Itt állították ki a 16. században tűzvés sújtotta Szent Erzsébet domfaragott kőmaradványait, vízköpőit és díszítő elemeit is. A város bonyolult védelmi rendszeréből már a kevés maradt meg, ezért is értékes az 1996-os feltárás bemutatása.
A város rögtön a középkor folyamán erődítményt kezdett építeni, hiszen a tatárjárás után IV. Béla is arra az álláspontra jutott, hogy a kővárak kellő védelmet biztosítanak, és hát a lakosság számára is ez fontos volt.
Balassa Zoltán idegenvezető.
Hogy Kassával mi történt, nem tudjuk, de feltételezzük, hogy a tatárjárás alatt elpusztult, majd azt tudjuk, hogy 1290-ben már három fallal rendelkezett. Ez néhol maradványokban meg is mutatkozik, hiszen a fejlődés olyan irányt vett, hogy a kapukat el kellett bontani, hiszen a gépkocsik nagyobbak lettek, így a közlekedés gátolták a falak, és így csak Kassa területén 26 különböző fragmentum található, a legnagyobb komplexum a déli kapunál tekinthető meg. A legutolsó, aki az erődítménnyel törődött, második Rákóczi Ferenc volt, mert biztosítani akarta maga számára Kassát, és francia hadmérnökökkel erősítette meg.
Az idegenvezető által említett utolsó erődítési munkálatokra 1706 és 1710 között került sor, majd 1783-tól kezdve az egész bonyolult erődítményt a város négy kapujával együtt fokozatosan lebontották.
Azután már nem volt rá szükség, hiszen a rendi felkelések letűntek, és így Kassának stratégiai jelentősége megszűnt. Így nem volt ok arra, hogy ezeket az épületeket, falakat karban tartsák, hiszen ez pénzbe került.
Az alsókapu régészeti komplexum felújítása a tervek szerint az október elején megrendezésre kerülő nemzetközi békemaratonig befejeződik.
Első riportunkban Haják Szabó Mária beszámolt arról, hogy a szlovák miniszterelnök helyettes szerint annak idején, amikor az őshonos magyarokat erőszakkal kitelepítették otthonaikból, és elvették mindenüket, akkor ez szerinte önkéntes alapon történt. Robert Kalinák megjegyzése nem csupán abszurd és történelmietlen, hanem erőst sérti a kitelepítetteket is, akiket nyugodtan nevezhetünk-e szörnyűkor hőseinek. Hősökben amúgy gazdag a mi történelmünk. Ilyen hősünk volt Wittner Mária, 1956 először halálra, majd életfogytiglana ítélt szabadságharcosa. 1956 tanúságtétele Wittner Mária életének tükrében. Ezzel a címmel jelent meg a napokban kollégám Tarics Péter író legújabb könyve. Őt kérdeztem. Lehet még újat mondani Wittner Máriáról, hiszen oly sok könyv jelent meg már róla, hogy szinte azt hinni az ember, hogy mindent tudunk róla.
Hát nagyon jól fogalmazott szerkesztőasszony, hogy azt hisszük, hogy mindent tudunk róla, ugyanis nem. Nagyon sok emberrel találkozom így Kárpát-medencét járva, és azt vettem észre, hogy az 56-os hősökről, konkrétan Wittner Máriáról is nagyon-nagyon keveset tudnak. Nyilván tudják azt, hogy első fokon halálra ítélték, másodfokon megváltoztatták az ítéletet, tehát életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtották őt, de többet nem nagyon tudnak róla. Annyit tudnak róla, hogy a 2001. február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatainak első emléknapján egy nagyon híres parlamenti beszédet mondott az országgyűlésben, de felületesen ismerik őt, és nekem az volt a szándékom, hogy tovább vigyem az ő örökségét, tehát ne menjen feledésbe az ő munkája, az ő áldozatvállalása, az ő börtönévei, és amikor 1970. március 25-én kiengedték a börtönből, akkor utána mi történt fel a rendszerváltás, 89-90-ig. 90-ben ismerte meg új Isten igazából az ország és a magyar közvélemény.
Ön jól ismerte őt?
Én nagyon szerencsés vagyok e tekintetben, hiszen Wittner Máriát mondhatom, hogy a barátjának tekintett, és én is a barátomnak tekintettem őt, én tisztelettem, szerettem őt. Én a 90-es évek derekától kerestem az 56-os hősöket, akik még élnek. És hát ugye 56-ot is kutattam, nem csak az ő vallomásaik által, hanem levéltárakat, könyvtárakat jártam, és kutattam 56 előzményeit, magát a szabadságharc történéseit és a megtorlásnak a lényegi elemeit. Wittner Mária volt az egyik legautentikusabb képviselője ennek a forradalomnak és szabadságharcnak, ugyanis ő megfogadta a börtönben, hogy tovább viszi, illetve megőrzi az 56-osok emlékét. Több közös előadást tartottunk a Kárpát-medence magyar lakta vidékein. 56-ról én verset mondtam, ő mesélt az 56-os emlékeiről. Néha készítettünk ilyen zenés irodalmi előadást, ahol zongora muzsikával próbáltam az ő beszédét egy kicsit színesíteni. 16 interjút készítettem vele, és ami a könyvemben szerepel, ebből a 16 interjúból összeszerkesztettem egy életmű interjút.
Mesélj el, milyennek ismerte meg közelről és barátként Wittner Máriát?
nagyon-nagyon közvetlen ember volt, egy igazi barát volt, igazi segítőkész barát volt, igazi jótékonysági intézmény volt, egy egyszemélyes jótékonysági intézmény volt, miután parlamenti képviselő lett.
Tehát ez miben mutatkozott meg?
Én sokat jártam hozzá, az ő családi házába is, ott láttam az asztalon, nem leselkedtem, de láttam az asztalon a rengeteg sárga csekket, és akkor az Aranyág Alapítvány a beteg gyermekekért, a Máltai Szeretetszolgálat, olyan címzettek voltak a csekkeken, akiknek szükségük volt anyagi támogatásra, és nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta őket. Én nagyon sokat beszélgettem vele interjún kívül is, és amikor 56 szóba került, és a börtönébe is szóba kerültek, akkor jött igazán elő belőle a kemény nő. Én nem láttam rajta soha a megkeseredett hangulatot, ami ma egy kisebb probléma után már az emberek olyan megkeseredettek, depressziósak, szkeptikusak lesznek. Úgy érzem, hogy neki pont ez adott erőt. Ez a 13 év börtön, ez adott neki erőt, és ott, amit megesküdött magának, és az 56-os hősöknek, azt ő végrehajtotta. Igazi ember volt, emberséges ember volt, jótékony ember volt.
Mitől lett ikona, és mit jelent ez valójában?
Szerintem azért volt ikon, mert soha senkitől és semmitől nem félt. Se a véleménye következményeitől, sem mástól. És azért is ikon volt, mert az ígéretét betartotta, hogy az 56-os hősök emlékét nem csak őrizte, hanem kopjafákban, síremlékekben, szobrokban megörökítette az ő emléküket. Stikker Katalin nevét ne hagyjuk ki, akit a cellájából vittek ki, nagyon jó barátnője volt, és hát felakasztották. Az ő 56-os társai, most mondhatnák neveket, de szerintem teljesen fölösleges, nem váltották be azokat az ígéreteket, amelyeket a börtönben megfogadtak 56-ban, 57-ben, 58-ban, mondjuk a börtönéveikben. Wittner Mária betartotta.
Ön mit gondol, illetve mi a tapasztalata, az ifjabb nemzedék mennyire ismeri őt személy szerint, a munkásságát, és mennyire ismeri 1956-ot és az 56 utáni megtorlások éveit, tehát mindazt, amit 1956 jelent a magyarság és a magyar történelem számára?
Nagyon-nagyon kevésbé ismerik. Annak ellenére, hogy az 1956-os szakirodalom rendkívül gazdag Magyarországon. Nyilván megjelentek olyan könyvek is, amiben nem éppen a valóságot írják le, de nagyon sok nagyon-nagyon jó könyv jelent meg a megtorlásról, az előzményekről, a történésekről, a hősökről, és az a baj, hogy a fiatalok, tisztelet a kivételnek, nem olvassák ezeket a könyveket, nem csak ezeket, nagyon kevesen vannak, akik olvasnak történelmi könyveket. Az a tapasztalatom, hogy az egyetemisták, ha évfolyam dolgozatot kell írniuk, mondjuk a bölcsészkaron, vagy ha szakdolgozatot írnak valamilyen témából, mondjuk 56 témájában, vagy a 20. századi kommunizmus történetéből, akkor foglalkoznak ezzel, de mélyebben nem mennek bele. Én azért vagyok sokszor mérges, mert az internetről szedik össze az információkat. Nagyon kevés fiatalt látok levéltárakban, könyvtárakban, hogy az eredeti dokumentumokat előkeressék, és azt építsék be a szakdolgozatokba, az évfolyam dolgozatokba, mert az a leghitelesebb. Én a Budapest főváros levéltárában felkutattam és elolvastam több alkalommal Wittner Mária és társai perének a 2866 oldalas peranyagát. Ebből 682 oldal szól Wittner Máriáról. Nagyon időigényes volt, rettenetesen fárasztó munka volt, de azt mondtam, hogy a könyvem addig nem jelenhet meg, amíg ezt át nem tanulmányozom, és nem ismerem meg az egész teljes peranyagot. És sok olyan dokumentumot is beleszerkesztettem a könyvembe, amik még nem láttak eddig napvilágot ebből a peranyagból. Én azért is írtam meg ezt a könyvet most a 70. évfordulóra, hogy ezt a Wittner Mária és 56 örökségét továbbvigyük. Az igazi hősök ma már nagyon kevesen élnek, de így lehet megőrizni az ő nevüket, az ő emléküket, az ő áldozatukat.
A visegrádi együttműködés országaival foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.